János evangéliumának 9. fejezetéből szeretném
felolvasni köztetek a vakon született ember meggyógyításának a történetét. Ez egy hosszú igeszakasz, mégis szeretném, hogyha rászánnánk az időt. Gondolkodtam azon, hogy válogassak-e belőle igerészeket, de mégis annyira fontos, hogy lássuk azt a közeget, azt a folyamatot, azt a előálló helyzetet, ami egy gyógyítás körül bontakozott ki az emberek között, Isten emberei és Isten népe között. János evangéliumának 9. fejezetéből az 1-től a 38. versig olvasom. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, kivétkezett ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinálta nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni. Egyesek azt mondták, hogy ő az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a szemeimre, és azt mondta nekem. Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van az az ember? Nem tudom, feleltem. Ezt az embert, aki nemrég még vak volt, a feruzeusok elé vezették. Az a nap pedig szombat volt, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta annak az embernek a szemét. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása, ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán bemosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz róla? Hiszen a te szemedet nyitotta meg. Ő ezt felelte, proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így válaszolt. Hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemeidet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való. Mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitott volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit se tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és ő az, aki veled beszél. Erre az így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Egy héten keresztül volt ez az ige szakasz a református Biblia olvasó kalauzban a heti ige, rövid részekre osztva, aki ez alapján, az igeolvasó kalauz alapján halad, az olvashatta is, elmélkedhetett róla. Nagyon sok prédikációt hallottam már erről, még sorozatot is, mert rengeteg téma van ebben, és nagyon sok mindenről lehetne szólni. Ami engem ezen a héten, azon a héten, amikor olvastam, az másfél héttel ezelőtt volt, nagyon megfogott ebben az ige szakaszban, ebben a fejezetben, a 9. fejezetben, hogy itt van egy gyógyítás történet előttünk. Egy csodálatos gyógyítás. Isten belép az emberek nyomorúságába, és egy embernek meggyógyul az élete. És ebben a gyógyítás történetben mégis annyi feszültség van, emberi konfliktus. Egyre több vita helyzet alakul ki, és igazából egy összegubancolódott állapot jön létre, ahol emberek keresnek, egymásra mutogatnak, keresik, hogy most mi történt itt, egy felkavarodott állapotot találunk, ami nem akar megnyugodni, és aztán végül meg sem oldódik, feloldás sem születik benne, mert kiközösítik ezt a vakembert. És arra gondoltam, hogy hányszor vagyunk mi is így, hogy belekeveredünk megkeseredett szituációkban, olyan családi konfliktusokban, házassági konfliktusokba, gyerekeinkkel konfliktusokba, közösségi konfliktusokba, szomszédságban, gyülekezetben, egyházban, munkahelyen, olyan történetekben, amiben ott van a jó szándék, ott van a jó indulat, még Isten is ott van, még szabadulások is történnek, még keressük is az Isten útját. Mert itt is olyan emberek vannak, akik keresik az Isten útját, keresik az igazságot, és mégis összegubancolódik az egész, és mégis feszültség hátára kerül, sérelem hátára kerül, és a végén már kibogozhatatlan, hogy ki mit tett, miért tette, hogy van, mint van, ki kicsoda benne, és van egy értelmezhetetlen, emberileg értelmezhetetlen állapot. És azért csodálatos ez az ige, mert az ige szakasz legelején megadja Isten válaszát ezekre a helyzetekre. Ugyanis a zsidó történetírásban, vagy ahogyan megszülettek ezek a bibliai tanítások, jellemző volt az, hogy mindig a történet elejére kerül a fő mondani való. A hegyi beszédben is, ugye erről már beszéltünk, a boldog mondások a summája a történetnek, és az kerül előre. És itt is, itt van az elején ennek a történetnek a megoldása. És ezért szeretném, ha innen indulnánk, és innen bogoznánk ki, hogy mi is van akkor, amikor emberileg értelmezhetetlen konfliktus helyzetekbe és gócokba kerülünk. Onnan indul a történet, hogy van egy születése óta vak ember. Ennek az embernek már valahogy kialakult az élete, valahogy ezzel kezd valamit, valószínűleg ő koldulni járt. Benne is van az igébe, napról napra valahova elment és koldult, mert abban az időben nem volt szociális háló, másképp nem tarthatta volna föl magát, más embereknek a jó szándékára szorult. És a nagy kérdés mindig az ilyen megoldhatatlan emberi helyzetekben, hogy honnan ez a megoldhatatlan emberi helyzet, mi emberek innen indítjuk, honnan van ez a nyomorúság, honnan van ez a fájdalom, honnan van ez a sérelem, és ki vétkezett. És Jézus megadja minden ilyen probléma gubancnak a válaszát. Azt mondja, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Úgyhogy én úgy szeretnék végig haladni ezen az ige szakaszon, hogy ezt az egy mondatot állítjuk tételmondattá, hogy azért van ez így, azért van itt előttünk ez az állapot, ez az egész ige szakasz, ez a begubancolódott történet, és minden egyes történet az életünkben, amit úgy érezzük, hogy megoldhatatlan és feloldhatatlan, és nem értjük, hogy miért van, és csak újból és újból elé állunk, és nem történik meg a szabadulás, az azért van úgy, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. És amikor ott állunk egy érthetetlen történet előtt, akkor nagyon nehéz ezt a mondatot elfogadni, úgyhogy én most szeretném, ha végigmennénk ezen az ige szakaszon, és meglátnánk azokat a pontokat, amikor megjelent Isten, ahol belépett Isten, és hogyan lettek nyilvánvalóvá Isten cselekedetei ennek a vak embernek a történetében, az életében, az ő gyógyulásában. Hát először is egy nulladik lépéssel szeretném kezdeni, ugyanis az is Isten cselekedete, ami nem Isten cselekedete, mégpedig az, hogy megengedte ezt a betegséget. Minden betegségnél ugye ez a nagy kérdés, hogy honnan a betegség? A betegségnél sokkal könnyebben, vagy sokkal nagyobb kérdőjellel kérdezünk rá, hogy honnan a betegség, mert amikor emberi konfliktusok vannak, akkor sokkal könnyebben találunk emberi vétkeseket benne, igaz? Hát akkor sokkal könnyebb. Hát ez azért alakult ki, mert ez ezt tette, az azt tette, az amaz tette. De itt egy betegség van, és a betegségeknél sokkal nagyobb a kérdőjel, hogy honnan a betegség? És az ószövetségi ember még abban élt, és tudta, hogy a bűn és a betegség összetartozik, és ezt nekünk keresztényeknek most is tudnunk kell, hogy a bűn és a betegség összetartozik. Mert Isten nem teremtett betegséget ebbe a világba. Ádámtól és Évától kell indulnunk, mert a betegség, a bűn, a nyomorúság, az összekuszálódott kapcsolataink, a mindenféle nyomorúságaink, azok mind-mind a bűnesetből vannak. És a nulladik lépése Istennek az, hogy szabad akaratra teremtett minket, szabad akaratunk van, és éppen ezért ebből a szabad akaratból kiindulva benne van a világban az ember rossz döntése is, és ezáltal benne van a bűn, a betegség, a nyomorúság, az összekuszálódott emberi kapcsolatok, a fájdalom és a szenvedés. Tehát egy nulladik lépés az, hogy Isten megengedte ezt a betegséget. Megengedte ebben a világban azt, hogy megtörténhet, hogy valaki vakon születik. De ugyanakkor ez Istennek egy olyan lépése, amiben ő mégis ott van. Tehát az, hogy ő megengedte ezt a betegséget, az, hogy megengedi az életünkben, hogy legyenek nagy fájdalmak, nagy betegségek, nagy kuszaságok, nagy sérülések, az azért van, mert ő ott van mindeközben. Nem úgy engedi meg ezeket, hogy ő elfordul, hogy csináljatok, amit akartok, akkor vesszetek bele a magatok bűneibe, a magatok vétkeibe, hanem ő megengedi, hogy benne legyünk, és ott van. Ez az ő nulladik lépése, hogy ő jelen van. Nem fordít hátat, hanem hordozza azt az embert, aki abban a nyomorúságban van, ahogy hordozza ezt a vak embert is ebben a történetben. Azért nehéz egy-egy ilyen betegségre ránézni, vagy egy-egy nyomorúságra, mert nem fér bele valahogy Isten a képbe. Nem fér bele, hogy hogy lehet Isten, vagy hol van Isten ebben a történetben. És azért a legelső dolog, amit föl kell itt ismernünk, hogy Isten engedte meg, a mi nyomorúságunkat is megengedte Isten, és ő ott van, benne van ebbe a képbe. Ettől a nulladik lépéstől kell elindulnunk. És hát az ember az olyan, hogy mivel nem fér bele Isten a képbe, ezért az emberek felé fordul. Ki vétkezett? Honnan van ez? A tanítványok azt kérdezik, hogy ő vétkezett, vagy a szülei? Hogy vakon született ez az ember. És most már valljuk be, hogy ugyanide haladunk, mert ugye a holisztikus gyógyítási szemlélet ugyancsak erre hívja fel a figyelmet, hogy a betegségeinknél nagyon fontos az élettörténetünk, a szüleinknek a története, a megfoganásunk története, a magzati létünk története, a csecsemőkorunknak a története, a gyerekkorunknak a története, mert egyre több minden arra mutat, hogy ezek a történetek és a bennük lévő nyomorúságok meghatározzák a mi nyomorúságainkat és a mi betegségeinket sokkal később. De Jézus azt mondja, hogy nem ez az út. Isten nem ezt teszi. Isten nem a szülőket nézi. Isten nem ezt a vakembert nézi. Nem azt nézi, hogy itt ki vétkezett, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei. Nem a vétkest keresi, amikor Isten ott van. Ő nem vétkest keres. Ő a gyógyulást szeretné megteremteni ebben a helyzetben. Jézus azt mondja, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. A nappal ideje van. Betegségek, nyomorúságok, fájdalmak, összekuszálódott kapcsolatok idején is a nappal ideje van. Nem a vétkesek keresésének az ideje, hanem a gyógyulásnak, a gyógyításnak, az újrakezdésnek az ideje van, ahol belép Isten, és meg szeretne minket szabadítani ezekből a nyomorú helyzetekből, és erre hív, hogy a nappal cselekedeteit járjuk mi is. És így legyünk jelen a saját betegségeinkben, a saját fájdalmainkban. Mert amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok, ezt mondja Jézus. Mert eljön az éjszaka, eljön az a pont, amikor az Istennek ez az irgalmas időszaka az életünkön, amikor még itt vagyunk ezen a földön, és igen, vannak nyomorúságok, és vannak betegségek, és ott a búza mellett a konkó is, de Isten együtt hordja a búzát és a konkóit még ebben a földi valóságban, ebben a nappalban, és nem válogatja szét, és nem tépkedi szét külön a konkóit, és külön a búzát, hanem várja, hogy tudjuk a nappal cselekedeteivel egyre inkább gyümölcstermő életünket élni, és így haladni az ő útján, a kegyelem útján, a megszentelődés útján. És majd eljön az éjszaka, eljön az ítélet ideje, amikor minden megítéltetik, a mi életünkben is, mindenki életébe, és akkor milyen jó, hogy a kegyelem lesz igazzá az új teremtésben. Tehát nem az ítélet ideje van, hanem a kegyelemnek az ideje, és ezért, amikor a tanítványok azt kérdezik, hogy miért van ez így, ők visszafele mutatnak, mi az oka, Jézus meg előre mutat, miért van ez így. Hogy megtörténhessen a szabadítás, hogy megtörténhessen a gyógyulás, hogy megtörténhessen az, hogy láthatóvá lesz a kegyelmes Isten. Múltkor az esti áhítatnál beszélgettünk, és talán a Zselyke hozta be megint a halál témáját, hogy miért kell meghalni az embereknek. És hát nem válaszoltam rá, kíváncsi voltam így a gyerekeknek a véleményére, és megkérdeztem tőlük, hogy szerintetek miért halnak meg az emberek. És nagyon érdekes volt, mert mi, ha ezen gondolkodunk, akkor egy okot keresünk, hogy miért halnak, mi az oka annak, hogy miért halnak meg az emberek. És a csoma nem így válaszolt rá, azt válaszolta, azért halnak meg az emberek, hogy Istenhez kerüljenek. A célt válaszolta meg. Nem az okot, a célt. Abból a célból, hogy Istenhez kerüljünk. És mindig ez a kérdés, hogy hogyan állunk egy nyomorúság előtt, hogyan állunk egy betegség előtt, hogyan állunk a szenvedéseinkben, hogyan állunk a megromlott kapcsolatainkban. Az okot keressük, vagy a célt keressük. Mi a célja ezzel Istennek? Hova akar vezetni a gyógyulásban, a gyógyításban Isten? Mi az utam ebben? Jézus erre mutat rá. A következő, ahol látjuk itt Istennek a cselekedeteit ebben a történetben, hogy közel lép és megérinti a problémát. Oda megy ehhez a vak emberhez, azt írja az ige, meg átlapoztam. Földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Akcióba lép, de nem csak akármilyen akcióba, mint amikor egy-egy orvos így 2 méterről megnézi a beteg szervet, hogy hogy néz ki az a beteg láb, hanem közel megy. Veszi a nyálát, a saját nyálát, sarat csinál a kezével az Úr Jézus, és rákenni, érintésbe lép, kapcsolatba annak a vak embernek a szemére. És ez egy nagyon fontos kép, mert ő Isten fia, aki mondhatta volna azt, hogy jöjjön meg a látásod. De azt látjuk, hogy ebben a gyógyulási folyamatban nem ez történt. És nagyon sokszor mi ezt várjuk. Szabadíts meg, Istenem! Mondj egy olyan szót, amitől itt minden helyére áll. Meggyógyulok. Kigubancolódnak a problémáim. Nem lesznek szenvedéseim, nincsen nyomorúságom, nincsen fájdalmam, mert te szóltál, és megszabadultam. És nem ezt teszi. Közel lép, és érintkezésbe lép velünk. Közel lép, és megérinti azt a nagyon beteg területét az életünknek. Gondoljuk egy kicsit abba bele, hogy hányszor van úgy, hogy kiáltunk egy szabadulásért, de valójában mi már megszoktuk azt a nyomorúságunkat, vagy azt a helyzetét az életünknek. Mi abban mi már úgy benne vagyunk, mint ez a vakon született. Hát megvolt, hogy hogyan ment koldulni, tudta, hogy mi van a szemével, hogyan közlekedik, stb. És Jézus közel megy, és érinthetővé, fizikailag érezhetővé teszi a vakságát. Hát gondoljatok bele, milyen lehet egy ilyen agyag kupaccal a szemen létezni. És még le se szedi ott egyből, hanem elküldi a Siloám tavára. Közel jön, és súlyt helyez, ráhelyezi a súlyt pont arra a területére az életünknek, amit a legnehezebben hordunk. Még egy nagyobb súly, még valami még nehezebbet rak rá, egy sárkupacot, hogy érezd, hogy hordjad, hogy lépjél már ki belőle. Nem kell neked vakon leélni az életedet, bár már úgy beleszoktál. És vedd már észre, hogy itt vagyok, akcióba léptem, és még egy nagyobb súlyt helyezett itt rá. Mert ő megérinti a problémát, és ez nagyon sokszor nem kellemes. Nem hiszem, hogy ez egy kellemes érzés volt. Sokan azért nem megyünk el orvoshoz a betegségeinkkel, mert tudjuk, hogy ami utána következik, az nem kellemes. Olyan kezelések, olyan eszközök, olyan vizsgálatok, nem kellemes. És így van itt is. Egyáltalán nem kellemes, hogy Jézus sárkupacot rak a vakembernek a szemére. És nem csak megérinti ezt a problémát, hanem ráhelyezi. A vak ember felelősségére helyezi ezt. Azt mondja, hogy menj el, mosakodj meg a Siloám tavába, ami azt jelenti, hogy küldött. Egy vak embernek. Jézus, menj el. Hát nem lát, de menj el. Elküldi, értitek? Abban a vakságában egy olyan feladatot ad neki, hogy most már a sárkupaccal a szemeddel vakon menj el a Siloám tavába. Tavához. Mert hogy ő azt szeretné, hogy ez mélyreható gyógyulás lenne, és sokkal mélyrehatóbb ez az út, és ez a folyamat, mint az, hogy egyetlen egy mondattal meggyógyítja. Olyan gyógyítás történetünk is van, mert ő képes rá, mert hatalmában van. De nagyon sokszor nem így gyógyít meg az életünknek a nyomorúságaiból, hanem még nagyobb súlyt helyez rá, még nagyobb fájdalmat, és egy nagyon nehéz útra küld el bennünket. És akkor mi elindulunk, és nagyon sokszor múltban kutakodunk, vétkeseket kerítünk, hárítunk, szőnyeg alá söprünk, pótcselekvéseket találunk ki, beszélgetünk róla, teologizálunk, érvelünk. De nem, mert csak a Siloám tavánál van a gyógyulás. Isten következő tetteit az, hogy tisztulásra hívja ezt a vak embert. A gyógyulása útján. Mert igen, minden betegség, minden nyomorúság megtisztulással kezdődik. Vagy benne van a folyamatban. Mert nincsen szabadulás, tisztulás nélkül. Aki nem akar tisztulni, ne akarjon gyógyulni. Aki nem akar tisztulni, az ne akarjon rendezett kapcsolatokat. És ez egy nagyon, nagyon erős dolog, amit mi sokszor úgy kikerülnénk. Mert várjuk Istentől ezt az igazságot tevő hatalmát és erejét, és nem engedi. Egy nagy súlyt helyez az életünknek a legnehezebb pontjára, és elküld tisztulni, elhív tisztulni a küldötthöz. És azt mondja, hogy igen, ezt a mély súlyt, a bűnödet, a nyomorúságodat, ahogy te vagy benne, aki te vagy benne, azt oda kell vinned a megtisztulás tavához, és ott újjá kell születned, meg kell tisztulnod. Nagyon erős ebben a történetben a testi jelenlét, ezzel a nyállal, a sárral, ahogy ott van ez a vakember, ahogy oda megy a tóhoz, ahogy ott mosakszik, benne vannak a mozdulatok. És a megtisztulás az, amikor hagyjuk, hogy mindenünkön lejöjjenek azok a rétegek, amiket mi raktunk rá, védtük, pakoltuk, eltakartuk, és sokszor azért nem tudunk gyógyulni, mert nehéz lemesztelenedni, látni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, pedig erre a megtisztulásra hív. Többen ismeritek már, mert olvastam egy születésnapomon, de szerintem már biztos, lehet, hogy azóta is előkerült ez a vers, most csak egy részletét szeretném felolvasni a Dzsida Jenőnek a Hálóing nélkül. Egy ilyen éjszakai lemesztelenedésről ír. Hirtelen és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, kabát, kalap, harisnya és cipő volt, nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd a zord hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szál ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, akit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője, se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél, és költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágy takaró, s melengető vacok után sír, s csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Ez az Isten tette. Amikor ennyire le tudunk mesztelenedni, és ehhez ő adja meg az indítást, csak az ő szavára tudunk elmenni így a Siloám tavához, és csak az ő bátorításával, azzal, hogy meggyógyítalak, ezzel a bátorítással tudunk ennyire lemesztelenedni, és megállni, és megtisztulni, és megfürödni abba az újjászülő fürdőbe, amit ő ad, ahova ő küld, amiben ő helyez bele. Nagyon sokszor próbálunk úgy jelen lenni egy-egy ember életében, segítséget adni neki, hogy így rávilágítunk arra, hogy figyelj, ezekből itt meg kéne tisztulni. És mindig csak gubanc lesz belőle. Ezekből gubanc lesz. Mert Isten az, aki el tud indítani minket ilyenre, amikor már nem védekezünk, mert egymás előtt szégyen van bennünk, és takargatjuk magunkat, és önvédelmi mechanizmusaink vannak. De Isten előtt, hát ő mindent tud rólunk, hát nyugodtan lemesztelenedhetünk, mert ő megengedte ezt a bűnünket is, ezt a nyomorúságunkat és betegségünket, és ott van, és folyamatosan nézi. Hát lemesztelenedhetünk előtte, meg magunk előtt is. Mert ő nem csak lemesztelenít minket, hanem új identitást ad. A következő tett, amit nem az emberek tesznek, mert ugye itt jön mindenféle emberi tett, hogy számon kérjük, hogy szombaton gyógyult meg, ő-e az, ő szomszédok összecsődülnek, stb. Tehát történik itt sok minden, amit emberek tesznek. Szülőket oda citálják, keresik a felelősöket, sok minden történik itt emberi oldalon. De amit Isten tesz, azt teszi, hogy identitást ad ennek a vak embernek. Jézus identitást ad, mert mivel folytatódik a gyógyítás történet? Vak voltam, de újra látok. Ennek az embernek ebben a gyógyulás történetben új identitása lesz. Ő eddig a vak koldus volt, de ő most a meggyógyult látó ember. Felöltözteti Isten, újra öltözteti a lemesztelenedés után, felöltöztet és ad egy olyan identitást, ami a megszabadult embernek, az újjászületett embernek az identitása. Mert ha a fiú megszabadít benneteket, valóban szabadok lesztek. minden egyes gyógyulás történetnek, minden egyes nyomorúságnak, minden egyes összekuszálódott emberi kapcsolatunknak, minden egyes bűnnek, amit elkövettünk bárki ellen, önmagunk ellen, másik ellen, ez a szabadítása. Ha a fiú megszabadít, valóban szabadok lesznek, és új identitással állhatunk meg. Vak voltam, és újra látok. És nem csak felöltöztet, mert ez nem lenne elég. Mert látjátok, ez a vak ember újból és újból elmondja ezekben a konfliktusokban, hogy én látó vagyok. Vak voltam, és újra látok. De kiközösítik. Azt mondják, te minden estől bűnben születtél, és te tanítasz minket. Felborult ebben a történetben az addigi leosztás. Az addigi leosztás az volt, hogy itt volt ez az ember, aki segítségre szorult. Egy vak ember volt. És jött Jézus, aki meggyógyította, és általában egy-egy ilyen gyógyítás történet során felborulnak az addigi ilyen jól kialakított rendszerek az életünkben, és akinek új identitása lesz, ő körülötte megváltozik a világ, és nagyon sokszor amúgy konfliktusok jönnek ebből elő. És nehéz az új identitásommal jelen lenni, hogy én már nem vak vagyok. Én látó vagyok, mert én elindultam egy gyógyulásban, mert a többiek még mindig vaknak kezelnek. És nehéz ez a történet sokszor. A gyógyulások sokszor azért nem történnek meg egy-egy családban, mert nem fogadja el a család, hogy ő már meggyógyult. Hogy ő gyógyult ember. És éppen ezért Jézus pontosan tudja, hogy ebben az új időszakban nem elég a gyógyítás, hanem szükség van a kapcsolatra. Nem csak meggyógyította, nem csak felöltöztette, nem csak új identitást adott, hanem Isten cselekedete az, hogy kapcsolatra hív. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Elkezdett vele beszélgetni. Tudta, hogy kiközösítették. Hogy ebben a gyógyulásban sokszor benne van az is, hogy keressük a helyünket újonnan. Levetnénk a bélyegeket, amiket ránk raktak. Szeretnénk bélyegek nélkül élni, megszabadított életet élni. De egy közösségben, ahol bélyegekkel élünk sokszor, nagyon nehéz gyógyulni. És Jézus odalép és közösséget ad. Kapcsolatra hív. Felborult az addigi helyzet, és új közeget teremt. És ebben a Jézussal való kapcsolatban, ahol megkérdezi az ő hitét, rákérdez arra, hogy kihez tartozol, hiszel-e az ember fiában? Hiszel-e abban, aki meggyógyított, egy olyan közösséget ad, egy olyan Isten kapcsolatot, amiben benne van az, hogy nem csak új identitást kaptál, hanem egy fölülről jövő közösséget, egy fölülről jövő kapcsolatot, ami megtart, és adja azt a reménységet, hogy nem csak te gyógyulsz, gyógyulnak a melletted lévők is sorra, mert őket is megszólítja, az ő szemükre is ráhelyezi a sarat, őket is vezeti, ő mellettük is kiáll, őket is hívja, és egymás mellett gyógyuló emberekből lesz aztán a gyógyult életeknek a közössége. Azzal záródik ez az ige, hogy hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Mert a gyógyulás történeteink vége az imádat. És biztos vagyok benne, hogy most, ahogy itt ültök, fel tudtok idézni olyan területet az életetekben, ami nyomorú. Amiben még csak úton vagytok. És elgondolkodhattok azon, hogy hol tartotok ezen az úton. Még csak a nulladik lépésnél, és azon gondolkodtok, hogy egyáltalán miért engedte meg ezt Isten az életetekbe. Vagy már eljutottatok oda, hogy tudjátok, hogy ott van Isten, de még egyelőre valahogy a vétkeseket keressük magunk körül, meg a mi életünkben. Vagy már eljutottatok oda, hogy Isten megérintett, és egy még nagyobb súlyt helyezett erre a problémára, és már érzitek az életeteknek ezt a nyomorúságát sokkal jobban, mint valaha. De lehet, hogy azon a ponton vagytok már, amikor érzitek, hogy már a megoldás is ott van, már elindított, és elindultatok a tisztolás útján. Lehet, hogy éppen könnyezve zokogtok a Siloám tavánál, és mossátok le magatokról azt, amiből nektek kell megtisztulni. De lehet, hogy már épp a ruhát veszitek föl, De lehet, hogy a ruhavételnél úgy érzitek, hogy egyedül maradtatok, és kerestek a közösséget, az Isten közösségét. De miközben ezen az úton járunk, nagyon fontos, hogy előhívjunk magunkban olyan történeteket, ahol már végigjártuk ezt az utat, amikor Isten meggyógyított minket. És biztos vagyok benne, hogy ilyen történetetek is van, mert aki újjászületett ember, az már megélte az életének egy területén a gyógyítást, a gyógyulást, ezt a folyamatot. És amikor ezt megéltük, akkor mi leborultunk Isten elé, és elkezdtük imádni őt. És ez az imádat az, amit ha újból és újból a szívünkre veszünk, az ajkunkra veszünk, az életünkbe behozunk a mindennapjainkba ezt az imádatot, hogy imádjuk a gyógyító urat, akkor az erőt ad ahhoz, hogy járjuk a mostani életünkkel és a mostani megpróbáltatásainkkal a gyógyulásnak a hosszú útját, időnként hosszú és nehéz útját. Úgyhogy most így az Isten tiszteletnek a második felében imádatra és dicsőítésre hívlak benneteket, hívunk benneteket, hogy így erősödjünk meg a gyógyító Istennek a valóságában. Amen.